hollandpolitika mindig le tudta küzdeni azt a föltörekvő idegen gyűlöletet. Politikai szinten mindig föl tudta dolgozni. Úgyhogy máig sem kell nekem amiatt szégyenkeznem, hogy én Magyarországról jöttem, bár ez ki se derül.
Mihez kezd egy magyar zenetanár Hollandiában, ha a szakmájában akar dolgozni? Milyen előnyökkel jár, ha valaki a Kodály módszer hazájából érkezik? Kis Anna évtizedek óta él Hollandiában, nem az elégedetlenség vagy egy jobb állás reménye, hanem a szerelem vitte oda, oda ment férjhez. Ma már azt mondja, magyar is és holland is, de leginkább világpolgár. Vele beszélgettünk elfogadásról, elutasításról, a tanári hivatás megbecsüléséről, és arról, hogy látnak bennünket, magyarokat a hollandok. Tartsanak velem ebben az utazásban Delft városába. Ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja, én Fazekas Pálma vagyok. Milyen iskolába tanítasz? Hány éveseket tanítasz?
Tulajdonképpen 6 hónapostól 12-13 éves korig minden szóba jöhet, mert én szabadúszó zenetanár vagyok, és megbízásokra dolgozom. Tehát az igényektől függően. Tehát általános iskolába is meghívtak projektekre, vagy ott is tanítottam, zeneiskolákba, óvoda, bölcsöde csoportokat, akkor az ott élő dadusokat tanítom.
Felnőtteket is képzel?
Igen, igen. De ezt nem úgy kell elképzelni, mint Magyarországon, hogy van egy institút, ami kiképzi a tanárokat, hanem ez mind magánvállalkozás.
Kezdjük az elején. Tehát amikor te kikerültél Hollandiába, te azért mentél oda ki, mert szerelmes lettél egy holland fiúba, férjhez mentél hozzá, és úgy döntöttetek, hogy Hollandiában fogtok élni. Mikor volt ez, és hogy találkoztatok?
1995-ben jöttem ki, akkor egy éve ismertük egymást, és hát úgy döntöttünk, hogy inkább itt a körülmények alkalmasabbak arra, hogy mindketten tudjunk dolgozni.
Ez az itt, ez Delftet jelenti.
Ez, igen, pontosan Delftbe, ez tulajdonképpen a nagy nyugati városgyűrűnek az egyik kis városa. Itt élünk már akkor nagyon sok éve, tehát 95 óta. Én otthon magyar és énekszakos tanár voltam. Hosszú ideig egy általános iskolában nagyon, nagyon élveztem, és nagyon szerettem, és hát belecsöppentem ide, hogy oké, most akkor itt ezzel a két disziplinával mit kezdjek. Hát mindenhol próbálkoztam, a napközis tancsitól kezdve, nem tudom én, éttermi felszolgálóként mindent kipróbáltam, és akkor egyszer a lengyel barátnőm azt mondta, hogy te, a gyerekemmel járok valamilyen zenei kurzusra, ahol mi együtt vagyunk a gyerekkel, és mindenféle kreatív, jópofa dolgokat csinálunk, te, ez nagyon neked való. Oké. Ilyen kicsikhez nem értek, de mivel bíztam ebben a lengyel barátnőmben, mert úgy nagyon jól ismer engem, hát megérdeklődtem. És valóban volt az itteni konzervatóriumban, Hágában egy képzés, ami posztgraduális, tehát már kell, hogy legyen egy zenei diplomát, és arra ráépülően pont erre a korosztályra specifikus képzést elvégeztem, ez egy másfél évig tartó posztgraduális képzés volt, szuper, nagyon-nagyon jó.
Mennyire tudtad akkor te a nyelvet? Tehát ez nem volt akadály, vagy akkor már nagyon jól beszéltél? Mondjuk a szerelem az elég erős motiváló tényező egy nyelvtanulásnál, akkor már jól beszélted a hollandot?
Persze, akkor már jól beszéltem. Hát tulajdonképpen az első pár hónap után az ember nagyon gyorsan megtanulja. Hát először is az előny, hogy holland partnered van, tehát muszáj. Mi ugyan angolul beszélgettünk, de hát én nagyon gyorsan rá akartam tanulni a hollandot, mert ugye bárhova mész egy társaságba, szívesen beszélgetnek veled angolul, mert mindenki beszél angolul, meg élvezik is, hogy akkor ők praktizálhatják az angoljukat, de hát azért a jópofa beszélgetéseket nem érted, tehát amit ők egymás között, meg hát mindenhol, a társam minden területén. Tehát engem nagyon nyomasztott rögtön az elején, hogy nem tudok mindenben aktívan részt venni, és nagyon gyorsan tanultam.
Könnyen megtanultad. Elkezdted ezt a posztgraduális képzést, ami nagyon bevált.
De ezt nem rögtön, hanem várjál csak, mikor is. Igen, akkor már a fiam 2 éves volt, igen. Tehát azért 2001-ben végeztem el. És már előtte is, meg közben is jelentkeztem különböző kis állásokra, zeneiskolákba, és még a diploma előtt is már, egyre így kibővítettem, ahogy Tomi fiam nőtt, úgy egyre többet tudtam vállalkozni.
Belecsöppentél egy ilyen körbe, és akkor ilyenkor adják az embert kézről kézre, egyre ismertebbé válsz, és ajánlanak neked különböző újabb projekteket?
Hát egyrészt igen, előbb-utóbb híre megy az embernek, hogyha jól csinálja, a másik meg az, hogy ezek a kulturális vállalkozók is ajánlják magukat különböző szervezeteknek. Akkor így akadt a horogra sokszor olyan munkahely, amit még az utolsó évekig is végigcsináltam, és nagyon jó volt. Tehát ha az ember tényleg jól csinálja, és ott van mindenhol, akkor nagyon sokat lehet ám dolgozni.
Az, hogy te Magyarországról jöttél, ugye a zene az egy nemzetközi nyelv, azt mindenütt megértik, és mégis ugye ez Bartók és Kodály hazája, ez előnyt jelentett. Volt valami plusz ahhoz képest, amit te letettél már szakmailag a tudásod alapján az asztalra? Tehát másként fordultak hozzád?
Hát nem fordultak hozzám másképp, mert itt teljesen demokrácia és egyenjogúság van, és a teljesítmény alapján ítélik meg az ember, tehát nem volt semmiféle se pozitív, se negatív előítélet. Ők nagyon értékelik a Kodály módszert, próbálják is beintegrálni, de ebbe a rendszerbe nem lehet. Az rettenetes nagy előny volt, hogy ez a zenei képzés, az én Kodály zenei képzésem az olyan alapos és olyan jó bázis, hogy erre rátanulni dolgokat nem probléma. Tehát például volt egy 150 gyermek dalanyag, amit meg kellett tanulni, és hát a holland honfitársaim azok már stresszeltek, hogy úristen, hogy fog ez összejönni? Hát nekem ez semmi nem volt. De nem csak az, hogy óvodás dalokat hogy tanul az ember, hanem egyéb, tehát a zenei csomag, ami a Kodály módszerből jön, az nagyon segít. De egyébként mondom, hogy semmi olyasmi, hogy úristen, most te vagy, aki megmondod nekünk, hogy mit kell csinálni, mert te a Kodály hazájából jöttél, ez nincsen. De ez jó is. Szóval.
Mindeközben, hogy tanultál, munkát kerestél, mindeközben be kellett illeszkedned egy teljesen kultúrkörbe. Hogyha most így utólag visszaemlékszel, akkor nyilván volt benned egyfajta izgalom, hogy ez hogy fog sikerülni, gondolom. Mi volt az, ami segített, és mi volt az, ami gátolt? Mi volt az, ami esetleg csalódást vagy félelmet keltett?
Hát az, hogy az embernek holland partnere van, és egy holland közegbe csöppen bele, azt egyrészt segítő is, mert felgyorsítja az integrációt, és egy csomó mindent jobban látsz azért, mert van egy partnered, aki ezt elmagyarázza, hogy melyik szokás, melyik anomália honnan jön. Ugyanakkor lelkileg azért megterhelőbb is az elején, mert ha például egy negatív dolgot tapasztalsz, akkor ha ezt elmondod a partnerednek, akkor végül is azzal a kritikával őt is bántod. Tehát ez az elején nagyon sokat ilyen szempontból úgy nem vitatkoztunk, hanem voltak ilyen kis megbántódások, amiatt, hogy ugye nyilván én a holland mentalitásban először észreveszed azt, ami jó, ez más, hogy fogom csinálni, meg egyáltalán jó ez, akkor ezt lereagálod a partnernek, és ő nincs veled, ha ezt egy magyar embernek mondod, mert igen, én is ezt tapasztaltam, jaj, de rémes, stb. És az együttérzéssel egymást támogatjátok, míg hát ez egy holland partnernél sebeket okoz esetleg, tudod? Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy tudod, mindennek két oldala van. De most így utólag ez jó, mert hát ha megnézem az olyan ismerőseimet, akik magyar partnerrel élnek itt hosszú ideje, hát bizony nekik nagyon nehéz a, hogy mondjam, a integrációs. Ők nem érzik magukat hollandnak. Én most már hollandnak is érzem magam. Hollandnak, magyarnak és világpolgárnak, ha így tetszik.
Milyen a bevándorló lét? Mennyire nyitottak a hollandok? Neked is azért ezzel valamennyire meg kellett küzdeni, hiszen nincs rád írva, hogy kérem nekem holland a férjem. Tehát mit tapasztaltál? Befogadók voltak? És esetleg az idők során ez változott szerinted? Hiszen nagyon sok trauma történt azóta világszinten is. Ugye most van ez az ukrajnai háború, korábban azért elindult egy menekült hullám, ami Hollandiát is érintette. Hogyan változott ez szerinted ahhoz képest, amikor te Hollandiába érkeztél?
Van változás, de semmiképpen nem negatív változás. Tehát a holland politika mindig le tudta küzdeni azt a föl törekvő idegen gyűlöletet politikai szinten mindig föl tudta dolgozni. Úgyhogy máig sem kell nekem amiatt szégyenkeznem, hogy én Magyarországról jöttem, bár ez ki se derül rendszerint. Hallják, hogy valami akcentusom van, de ha rákérdeznek, mondom, hogy magyar, de ebből soha semmilyen problémám nem származott. A hollandok nagyon befogadóak, engem a család nagyon-nagyon szuperül befogadott, annak ellenére, hogy ez egy tradicionális protestáns család, a férjemnek 8 testvére van, és protestáns vallású szülei, soha nem hallottam azt, hogy én honnan jöttem, meg ki vagyok, meg teljes mértékben befogadtak. A munkahelyemen semmilyen problémám abból nem volt, hogy magyar vagyok, sőt, ott is rengeteg idegen van, én egy egyetemi városban élek, aminek nagyon nagy az internacionális vonzásköre. Tehát rengeteg sok külföldi gyerekem, külföldi anyukákkal, úgyhogy őnekik eleve ez a nemzetköziség, ez nem probléma, ez teljesen normális. Azok a feszültségek, amik vannak külföldiekkel kapcsolatban, az, hogy ez egy szociális probléma Hollandiában. Tehát nem azzal van a probléma, hogy ők kik meg honnan jöttek, hanem az, hogy hogyan tudnak beilleszkedni. Inkább ezt mondanám.
Nemzetközi hírű egyetemi városban élsz, és oda integrálódtál be tulajdonképpen, amikor kimentél Hollandiába. Te világpolgár vagy, nem csak holland és magyar, de ugyanakkor nagyon figyeled a magyar eseményeket, a magyar történéseket, és részt is veszel bennük, hiszen legutóbb akkor beszéltünk, amikor te magad is elmentél, és éltél a választás jogával, ugye, és szavaztál. Milyen szinten foglalkozol a magyar eseményekkel? Mennyire engedett be, vagy tartod magad távol tőle?
Hát jó kérdés. Nagyon sokáig nem foglalkoztam vele, egyrészt azért, mert hamar és sikeresen szerettem volna beintegrálódni, szerettem volna magam otthon érezni itt. És ez lefoglalta a figyelmemet, és aztán egy idő után, amikor a magyar társam nagyon kezdett polarizálódni, és éreztem az otthon maradt ismerőseimtől jövő mondatokból, hogy feszültség van a társam, és gond van, és gyűlölködés, és harag, és polarizáció van, akkor kezdett el igazán érdekelni. Attól kezdve elkezdett megint érinteni. Próbáltam még kitolni ezt a távolságot, de egyre inkább beszűrődött, és aztán a COVID kitörése körül időpontban, meg azelőtt is már nagyon-nagyon bekapott ez az örvény, és akkor kezdtem ugye minden nap követni a híradót, a magyar M1-en, meg akkor a alternatív televíziónak a programját is, és hát rettenetesen megvisel, megmondom őszintén. Szóval szerintem sokunkat, akik így kint élünk, ez a polarizáció és a gyűlölködés, és ez az irány, ahova most Magyarország úgy bekerült a nemzetközi politikai életben is.
Nyilván van sok holland barátod, akiknek rajta keresztül is van képe a magyarokról, a magyar társadalomról, kultúráról, országról. Beszélgettek Magyarországról? Ők érzékelnek valami fajta változást? Képben vannak?
Meglepő a dolog. Én mindig azt hallom a magyar oldalról, hogy a nyugat és Brüsszel, és nem tudom én, az itteni nyugati világ hogyan fordul Magyarország ellen, hogyan tele van a média Magyarországról szóló cikkekkel, stb. Én ezt nem tapasztalom. Tehát a cikkek igen, megjelenik, de hát megjelenik Csehszlovákiáról, Csehországról is, Lengyelországról is elemző cikk, tehát ez nem csak Magyarországnak szól. Vannak olyan barátaim, akik erre érzékenyek, például egy sógornőm az részvétét nyilvánította ki, amikor az újabb választási eredmények megszülettek, de hát azért, mert ő jobban belelát a dolgokba.
Miért tartottad fontosnak, hogy elmenj szavazni? Mindig elmentél szavazni?
Hát tulajdonképpen nem. Azért mentem el most szavazni, mert most tudtam, hogy most az a féle progresszív gondolkodás, amit esetleg én képviselek, annak most igazán hangot kell adni, illetve támogatásra van szükségük. Tehát tudtam, hogy mindenképpen el kell menjek.
Te tanárként, hiszen itt Magyarországon is fiatal pedagógusként ugye dolgoztál, mielőtt kimentél, tehát az itteni tanárlétet is valamennyire ismered, azóta itt teljes mértékben, hiszen a tanári karriered nagy része ugye ott zajlik. Hogyan tudnád jellemezni a kettőt? Milyen helyzetben vannak a magyar tanárok a tapasztalatai szerint, vagy nyilván ahogy a híreket olvasod, hiszen most sztrájk is volt, és most egy például a belügyi tárcához kerül az oktatás, és milyen helyzetben vannak ott kint?
Hát nagy aggodalomnak követem most a pedagógusok sorsát, és együtt érzek velük, és nem is tudom elképzelni, hogy ha én most Magyarországon tanítanék, akkor hogyan érezném magam. Valószínűleg, hogy nagyon lesújtva és elkeseredve. Az itteni dolgokról azt tudnám elmondani. Én egy különleges helyzetben vagyok, mert én szabadúszó zenetanár vagyok. Mivel az itteni általános iskolákban nincsen szakos zenetanár, ezért ez egy teljesen magánvállalkozás, és ez egész más jellegű, mint valahol óraadó tanárként dolgozni, de mondjuk abban van belelátásom, hogy az itteni iskolákban a tanárok hogyan élnek meg, és hogyan élik meg a tanárságukat, mert a férjem is középiskolában tanított egy jó darabig. Hát először is inkább a negatívummal kezdeném, hogy ne tűnjön nagyon dicsekvősnek a dolog. Meg kell küzdeni a nagyon-nagyon szemtelen és asszertív szülőkkel és gyerekekkel. De ehhez már a képzésnél is mankót adnak az embernek, mégpedig úgy, hogy mindig el tud magyarázni, szakmailag alá tudja támasztani, hogy miért döntöttél úgy, miért cselekszel úgy, miért csinálod. És tanítsál jól. Ha ez a kettő megvan, akkor az asszertív szülőkkel is lehet boldogulni, ugyanis az asszertív szülő legtöbbször nagyon nem ért a dolgokhoz, csak szeretne beleszólni, viszont nagyon, nagyon szeretne jó oktatást a gyerekének. És ha látja, hogy egy felkészült ember van ott, aki el tudja magyarázni, hogy miért, mit csinált, akkor ők ezt elfogadják, akkor elfogadnak téged is. A tekintélyelvűség, ami Magyarországon valaha volt a tanároknak, és most nem tudom, hogy jár-e nekik a tekintély csak úgy azért, mert tanárok, az itt abszolút nem tapasztalható, viszont nem tisztelik a tanárt, hanem megbecsülik. Ez két különböző szó. És a megbecsülés az anyagi megbecsülés is, tehát jóval, hát egy négy napot tanító tanár, férfi, ha van mellette egy nő, aki három napot dolgozik esetleg, akkor abból azért két gyereket föl lehet nevelni. Úgyhogy lakással, mindennel, tehát a fizetés is jobb. Tanárok jól érzik magukat itt Hollandiában. Tehát az a fajta, én Magyarországon mindig tapasztaltam egy ilyen, jaj a tanárok, mert hogy ő nekik olyan sok a szünidő, meg a tanár, az tulajdonképpen alul képzett, meg a tanár, így a tanár. Ez itt, hál' Istennek, nincsen. Én nagyon büszkén mondtam mindig, hogy tanár vagyok itt, és máig semmiféle szégyenérzés ilyen tekintetben bennem nincsen. És Magyarországon pedig azt láttam, hogy, vagy azt éreztem, hogy a maximális kötelesség, tehát neked minden alávetni kell magad, a gyerekeké, az egy hivatás, a gyerekekért föl kell áldoznod magad. Itt a kreatív munkát várják el tőled. És ha azt megadod, akkor jól megfizetnek. Legalábbis hát természetesen nem a magas felső osztályba fogsz tartozni nyilván, de megélsz tanári fizetésedből.
Már az is egy idealisztikus állapotnak tűnik, hogy valaki szabadúszó zenetanárként tud dolgozni. Ez Magyarországon elképzelhetetlen lenne, és azt mondod, hogy gyakorlatilag az a spektrum, az a korosztály, amivel te foglalkozol, az a 6 hónapostól a gimnazistáig terjed. ennyire fontos a művészeti képzés, ennyire fontos a zeneoktatás, vagy azzal függ össze, amit az imént említettél, hogy egy kreativitás segítő szemlélet, fejlesztő szemlélet van az oktatásban.
Hát ez nagyon érdekes, mert ez folyton, amióta itt élek, foglalkoztatott, hogy most mi a jobb, ami Magyarországon a zeneügyében, hogy egy általános iskolába kerülő gyerek kétszer egy héten szaktanárral zeneórája van, vagy pedig ez a fajta, ami itt Hollandiában van, egész más a zeneórák stílusa is. Tehát itt az a felfogás, hogy a zeneóra, a zenével való foglalkozás az általános iskolában és később is egyfajta kreatív foglalkozás, ami gazdagítja az életedet. Tehát nem teljesítménycentrikus. Ha nagyon tehetséges vagy, akkor az hamar kiderül, és akkor szigorú képzésben is részesülsz, de főleg a kreativitáson van a hangsúly. Az, hogy Hollandiában a zenetanítás ügye fontosabb lenne, azt én kétlem. Szavakban igen, ők nagyon, nagyon elismerik, hogy ez fontos, és ebben mások, mint Magyarországon a köztudat, zene, az kötelező, de nem kéne talán. Itt fordítva van, itt azt mondja, hogy nagyon-nagyon fontos, és főleg a kreativitás miatt, de nem fordítanak rá strukturális összegeket az alsó oktatástól. És ezért van az, hogy kiépült erre egy ilyen szabadúszói zenetanári hálózat. Nekem személy szerint jó, mert tényleg azt vállalok, amit akarok, és azt csinálok, amit akarok, idézőjelben, meg ami el kell.
Tehát szabadságot ad valamilyen szinten.
Szabadságot ad, ugyanakkor iszonyú sok munka, mert minden egyes felkérés vagy munkát specifikusan kell kidolgoznom. Arra az iskolára, azokra a gyerekekre, azokra a tancsikra, mert ott is az bele kell, hogy illeszkedjen az ottani rendszerbe. Úgyhogy rendkívül időigényes dolog. Azt hiszem, hogy motivációban sokkal jobb az ilyen rendszer, mert nem egy rákényszerített zenei oktatásról van szó. Maga az iskola döntheti el, hogy na hát én megrendelek egy 6 alkalmas workshopot ezzel a zenetanárral. A másik iskola úgy dönt, hogy ő nem. Tehát viszont mondjuk, amit Kodály mondott, hogy a zene az mindenki, az itt nem valósul meg. Tehát a zene az azért főleg az elité, és az elit az nem feltétlenül a pénzt jelenti, hanem azokat a diplomás embereket, akik tudják, hogy mit jelent a zene, és a gyereküket beiratják zeneoktatásra. Tehát nagyon sok gyereke szerintem nem jut el a zenei oktatás. Nem a zene, hanem a zene oktatása az nem nyitott előttük. Most veszem például a fiamat. Náluk nem volt énekóra, tehát zeneóra az általános iskolában, illetve csak havonta egyszer, és én beirattam a mi zenei iskolánkba őt zongorára, tehát azt választotta. Nem azt, hogy beirattam, hanem ő választotta. És hát havi 60 euró volt az oktatásnak a díja. Tehát az azért elég borsos összeg.
Nem minden társadalmi réteg engedheti meg magának, mert nyilván nem is abba az iskolába jár feltétlenül, ahol egy ilyen workshopot vagy egy ilyen projektet megrendelnek.
Igen, pontosan. Tehát az iskolák között ilyen szempontból elég nagy különbség van, tehát főleg a kreatív tantárgyak tekintetében. Mi nem vagyunk egy elit család egyébként anyagilag. Tehát nálunk ez prioritás volt. Tehát nem feltétlenül a pénzhez kötött, hogy valaki a gyerekét zenére tanítassa. Inkább kultúra kérdése. Inkább talán ezt mondanám. Tehát a kulturális múltad, mint szülő, az befolyásolja, hogy mit adj tovább a gyerekednek. Míg hogyha az általános iskolában ez egy bevezetett tantárgy lenne, akkor azért ott nagyobb esélye lenne azoknak a gyerekeknek is, akiknek másféle szüleik vannak.
Milyen sűrű jöttél haza az elmúlt években Magyarországra, és van-e honvágyad? Volt-e honvágyad például, amikor kimentél? Milyen a te viszonyad a honvágyjal?
Hát ez is egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Az elején lehet, hogy föl se jönnek az emberbe ilyen dolgok, hogy honvágy, hanem gombócot éreztem a torkomba. Ez tartott egy 2 évig körülbelül, hogy aztán ez mitől volt. a feszültségtől, idegenségtől, hogy beilleszkedni, stb. És persze jó volt Magyarországra megint visszalátogatni, és mindig az átmenet volt nagyon drámai. Tehát amikor megjelentem Magyarországon, akkor rám zúdult az összes, az a magyaros intimitás, tudod, az a puszíj és beszélj, és rögtön belelátok a vesédbe, és mindent mondjunk el, és stb. És ez nagyon jó, de a holland valóság után így nagyon rátör az emberre. Az érzelmek kezelésében sokszor ilyen kicsapta a biztosítékot. És amikor visszamentem Hollandiába, tehát amikor visszajöttem, akkor meg azt csapta ki a biztosítékot, hogy úristen, már megint itt van az a távolságtartó, racionális légkör, és úristen. Tehát ez az átmenet, ez mindig nehéz volt. A honvágy, ez egy nagyon érdekes dolog. A honvágy az, amit te már megéltél, arra vágysz vissza. Tehát ez teljesen irracionális, mert Magyarország teljesen megváltozott. Az emberek öregedtek, az utcák átalakultak, a társadalom megváltozott. Tehát arra nekem nem lehet vágyam, mert nem ismerem olyan jól, hát valamennyire ismerem. Tehát én tulajdonképpen a múltamba vágyom vissza, hogyha honvágyam van. De megmondom őszintén, nekem ilyen nem volt. Tehát, mert ha én visszaemlékezem a gyerekkoromra, akkor az egy emlék, és az ott van. Tehát én magammal viszem azt a Magyarországot, amit éltem Magyarországon.
A Selfit, a Szabad Európa podcastját hallották. Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk máskor is.